A következő néhány videóban vezetett hullámokkal fogunk foglalkozni. A vezetett hullámokat azért nevezzük vezetett hullámoknak, mert a hullámegyenletet fogjuk megoldani. Viszont ezeket a hullámokat, amelyeket a hullámegyenletekből levezethetünk, különféle csövekbe fogjuk bekényszeríteni, amelyek vezetik ezeket a hullámokat. Ezeket a csöveket csőtápolalaknak nevezzük. Valójában a legalapvetőbb, úgynevezett négyszögletes alakú csőtávvonallal fogunk foglalkozni, ennek részleteire mindjárt visszatérek. Elmondom, hogy a legfontosabb ismereteket Fodor György elektromágneses terek című műegyetemi jegyzetéből vettem, tehát az alapgondolatok itt vannak. Megjegyzem azt is, hogy különféle vektorpotenciálon alapuló formalizmusokból indul ő el, mi egy kicsit egyszerűbb, más útvonalat fogunk követni. A téma iránt mélyebben érdeklődőknek javaslom például Istvánfi Edvin Távvonalak, antennák, hullámterjedés című könyvét, vagy ugyanezen szerző nagyon régi Mikrohullámok technikája és rádiolokátorok című könyvét. Hát itt a nagyon régi kiadásból látszik a címe, tehát ez egy 58-as tankönyv. És mindaz, amit az egyszerűség kedvéért szerettem volna követni, az pedig Yin könyve, a végeselem módszer az elektromágnesség tanban című könyve. Mi ez alapján fogunk haladni. Most ezeknek a csőtávvonalaknak rendkívül széles a palettája. Például a koaxiális kábel is egy csőtávvonal. Ahogy említettem, négyszög alakú csőtávvonalakkal fogunk foglalkozni. Egy csőtávvonalnak a keresztmetszete lehet kör alakú, ellipszis alakú és a többi. Hogy ezek hogyan alakultak ki, melyiknek mi az előnye, hátránya, az a mikrohullámok technikájának a témaköre. Mi ezzel részletesen nem fogunk foglalkozni, csupán a legalapvetőbb és tényleg a legegyszerűbb távvonallal, a négyszög alakú csőtávvonallal foglalkozunk. Itt egy másik csőtávvonalat láthatunk, hogy lehessen látni, hogy milyen széles a paletta. Ez egy nagyon magas antenna, a Scholti adó, ezt sokszor szoktuk emlegetni, és ami itt előtérben található, az egy csőtávvonal, amely nagyon sok vezetékből épül fel. Egy négyszög alakú csőtávvonal úgy néz ki, hogy itt van az X-tengely, az Y-tengely és ez a Z-tengely. A Z lesz a hullám terjedésének az iránya. Itt egy fémfalat láthatunk valamilyen vastagsággal, ennek a vastagsága azonban különösebben nem érdekes számunkra. A belső szélesség a belső magasság B, és általában a B-t azt A félnek választják meg. Tehát ez egy fémfal. A legegyszerűbb esetben belül epsilon permittivitással és mu permeabilitással kitöltött homogén lineáris izotróp közeg helyezkedik el. Képzeljük el azt, hogy például itt belül csak levegő van, semmi egyéb. Mikrohullámú technikában ezeket lehet bonyolítani, azonban számunkra ezek a bonyodalmak különösebben nem érdekesek most. A következő Maxwell egyenletekből fogunk elindulni. Rotáció H egyenlő dd per dt, tehát lehet látni, hogy vezetési áram nincs. Az áramot, az áramsűrűség, az eltolási áramsűrűség veszi át, erre mindjárt kitérek. A második egyenlet rotáció E egyenlő mínusz dB per dt, divergencia B az nulla, divergencia D az nulla, tehát töltéssűrűség nincs a térfogatban, a távvonalon belül, B egyenlő műször H és D egyenlő epsilon szor E. Tehát ebből a tagból, hogy ez szerepel benne, ebből lehet érzékelni már azt, hogy ez a csőtávvonal, ez csak nagy frekvencián működik. Tehát az F-nek, a frekvenciának kellően nagynak kell lenni ahhoz, hogy egy ilyen berendezés működjön. Hát ez a mikrohullámú technikához fog elvezetni, a rádióhullámú alkalmazásokhoz. A frekvenciát, hogyha növeljük, akkor a dd per dt-nek a szerepe egyre jobban és jobban növekszik. Az eltolási áram, tehát rendkívül fontos szerepet játszik a csőtávvonalak elméletében. Az, hogy mekkorának kell lenni ennek a frekvenciának, hogy egy ilyen csőtávvonal működhessen, arra vissza fogunk térni. Tehát van egy ér, ez a fémfal. A fém az vezeti az áramot, ezt mindenki nagyon jól tudja, de belül, ahogy előbb említettem, legegyszerűbb esetben levegő van, de gyakorlatilag nincsen visszavezető, nincsen vezeték belül, amely visszavezetné az áramot. A visszavezetést ez az eltolási áramsűrűség fogja biztosítani, emiatt ezeket az eszközöket ér nélküli kábeleknek is szokás nevezni, mert tényleg belül nincs ér, nincs, ami visszahozna az áramot. Az egyik irányban a fémfal vezet, belül pedig az eltolási áramsűrűség biztosítja a visszavezetést. Lényeges elem, hogy ezek a tápvonalak nem sugároznak kifelé, hiszen egy fémfallal vannak körülvéve, rendkívül jó árnyékolást biztosítanak. Tehát ne feledjük el még egyszer, hogy a Maxwell által bevezetett eltolási áramsűrűség az, ami lehetővé tette a mikrohullámú technika kialakulását, tehát enélkül a DD per DT tag nélkül nem működhetne, illetve senkinek nem jutott volna eszébe, hogy egy ilyen típusú kábelt elkészítsen. A következő lépést fogjuk tenni, hogy ezt a két egyenletet, mármint a konstitúciós relációkat visszahelyettesítjük az első két egyenletbe, illetve a DD per DT helyett J omegával való szorzásra fogunk áttérni, ugyanis legtöbb esetben ezeket színuszos jellegű gerjesztésekkel fogjuk megtáplálni. Ne felejtsük el, hogy amit itt tárgyalunk, az színuszos gerjesztésre lesz igaz. Azt se felejtsük el azonban, hogy tetszőleges periódikus jel a Fourier sorfejtéssel visszavezethető színuszos és koszínuszos jelek összegére, tehát amit itt megbeszélünk, azt általánosítva használhatjuk háromszögjelre, négyszögjelre, egyéb periódikus jelre, sőt a jelek és rendszerekben tanult Fourier transformációt alkalmazva általánosabb típusú jelekre is alkalmazhatjuk, amelyek a gyakorlatban előfordulnak. Tehát itt a D egyenlő epsilonszor E-t fogjuk írni, azt mondom, hogy a rotáció H az egyenlő J omega, és D helyett azt írom, hogy epsilonszor E. Tehát ezt az egyenletet felhasználtuk, illetve ezt is. A második egyenlet, a rotáció E, az mínusz J omega, ugye a D per DT helyett, a B az pedig műször H, tehát ezt is fel fogjuk használni. Azt mondjuk, hogy a divergencia H az nulla, hiszen a lehető legegyszerűbb esetben ezt homogén közeg tölti ki, B egyenlő műször H, és emiatt ugye a műben kiemelhetjük a divergencia E, amivel aztán egyszerűsíthetünk. Hasonlóképp a divergencia E az nulla, hiszen itt a D helyett epsilonszor E-t írhatunk, tehát minden egyenletet felhasználtunk, és eljutottunk ezekhez a típusú Maxwell egyenletekhez, amelyek láthatólag csak H-t, tehát a mágneses térerősséget, illetve az E elektromos térerősséget tartalmazzák. Megjegyzem, ahogy a Fodor jegyzet is elindul, hogy a divergencia B egyenlő nullában be lehetne vezetni egy A mágneses vektorpotenciált, a divergencia D egyenlő nullából kiindulva pedig egy általában Z-vel jelölt vektorpotenciált. Ezekkel azonban mi itt nem foglalkozunk, mert úgy gondoltam, hogy kissé elbonyolítaná a helyzetet, ezért a Yin-től vett ötlet alapján ezen egyenletekből indulunk el, és a H-ra és az E-re fogjuk megfogalmazni az egyenleteket. Tehát közvetlenül a mágneses térerősséget, illetve az elektromos térerősséget fogjuk kapni. Ez jóval egyszerűbb. Ezt a síkot, amelyet itt láthatunk, tehát az XY síkot, azt transzverzális síknak hívjuk. Ezt kiírom, mert fontos szó lesz a következőkben. Transzverzális. Ezt az irányt pedig tengely iránynak nevezzük, a Z-tengely irányát, vagy longitudinális iránynak is nevezzük, amerre a hullámterjedés megtörténik. Megjegyzem még azt, de nem fogunk vele foglalkozni, hogy a pointing vektor, az S, az 1/2 E kereszt H csillag, és ez nyilvánvalóan az Z-tengely irányába fog mutatni, tehát ebbe az irányba fog mutatni a pointing vektor. Tehát, hogyha ki tudnánk számolni ezen egyenletek alapján az elektromos térerősséget és a mágneses térerősséget, nyilván annak komplex csúcsait, akkor azoknak a vektorai szorzata alapján a pointing vektort meg tudjuk határozni. Ez fontos elem, de nem fogunk vele részletesebben foglalkozni. És ennek integrálja erre a bizonyos A felületre, tehát az AB felületre adja meg az átáramló teljesítményt. Most vizsgáljuk meg a lehetőségeinket. Azt fogjuk mondani, hogy csak a Z irányban terjedő hullámokat fogjuk megengedni, hiszen ennek van gyakorlati haszna. Ebben az esetben az elektromos térerősség az E, amelynek ugye X, Y és Z helyeken van valamilyen értéke, de E, X, E, Y és E, Z komponens, ezt ne felejtsük el. Ezt úgy fogjuk felírni, hogy E, X, Y szorozva E ad minusz J beta Z. Ez azt jelenti, hogy az E az valójában csak az XY-tól fog függeni, tehát ezen az XY síkon lesz valamilyen értéke, de ennek X, Y és Z komponense van. És távvonal elméletből tudjuk, hogy a terjedési együttható az a gamma egyenlő alfa plusz J beta, ezt a tagot fogja eredményezni akkor, hogy az alfa az nulla. Feltételezzük tehát azt, hogy meg tudjuk valósítani, hogy az alfa értéke az nulla, a csillapítási tényező tehát nulla. Ez lehetővé fogja tenni, hogy a Z tenge irányában haladó hullám jöjjön létre egy csőtápvonalban. A mágneses térerősségre ugyanezt fogjuk feltételezni. Tehát a H az az X-től és az Y-tól fog függeni, és E ad minusz J beta Z szerint fog alakulni a Z tenge irányába. Itt egy nagy lépést kihagytunk, ha valakit ez érdekel, akkor, ahogy említettem, a vektorpotenciálokból elindulva ezeket könnyű levezetni, és a Fodor jegyzetben megtalálható. Mi azonban azt fogjuk mondani, hogy kicsit egyszerűsítsünk a levezetéseken, és eleve tételezzük fel azt, ami a gyakorlat számára fontos, hogy ilyen típusú hullámokat engedünk meg. És ebben a típusú csőtávvonalban erre lehetőségünk is van. Tehát tartsuk mindig szem előtt azt, hogy az elektromos térerősséget és a mágneses térerősséget ebben az alakban fogjuk keresni. Most vizsgáljuk meg azt, hogy mit jelent ez az első két egyenlet, hogy a rotáció H az micsoda. A rotáció H az kifejthető, ugye az EX, EY, EZ, D per DX, D per DY, D per DZ, HX, HY, HZ, 3x3-as méretű determinás kifejtésével. Tehát ugye az EX komponenst úgy fogjuk megkapni, hogy letakarjuk az első oszlopot és az első sort, és ez a tag fog maradni, aminek a determinása ugye a fő átlót kell formálisan összeszorozni, tehát DHZ per DY, és abból levonjuk a mellék átlónak formális szorzatát, tehát dHy per dz. Az ey komponensnél letakarjuk a középső oszlopot és az első sort, és mivel ide pozitívot írtam, ezért fordított sorrendben csináljuk a formális szorzást, tehát dhx per dz minusz dhz per dx. És végezetül az ez, letakarjuk a harmadik oszlopot és az első sort, és ezt a 2x2-es aldeterminást kifejtjük a szokásos módon, tehát dhy per dx minusz dhx per dy. Na most a rotáció hát tudjuk, itt van az x komponense, y komponense, z komponense, viszont lehet látni, hogy a jobb oldalon j omega epsilon szor e található, tehát ez a tag, ami ide írható, az lesz a j omega epsilon szor ex, ez lesz a j omega epsilon szor ey, és végül ez a tag lesz a j omega epsilon szor ez. Egy fontos dolgot fogunk behelyettesíteni, nevezetesen, hogy az e és a h is, és most nyilván a h-val foglalkozunk, hiszen annak szerepelnek itt a deriváltjai. Tehát a h-nak az e szerinti deriváltja az roppant egyszerű, mert az e ad minusz j beta az, amit itt csupán deriválnunk kell. Tehát itt található egy bocsánat, itt található egy Z szerinti deriválás. Ez egyszerűen úgy fog kialakulni, dHy per dz az mínusz j beta szorozva hy-nal. A dhx per dz az mínusz j beta szor hx. És több nincs. Tehát ez a két tag, ami itt előkerül. Ne felejtsük el, hogy a hy és a hx is az gyakorlatilag ennek a h-szor e-j beta z-nek az x és az y komponense, tehát ez tartalmazza nyilvánvalóan az e-j beta z-t. Na most, hogyha ez megvan, akkor az első tagból azt fogjuk kiírni, tehát ebből az egyenletből, hogy az dhz per dy egyenlő, mert hogy ezt át fogjuk vinni erre az oldalra, és az mínusz j beta hy plusz j omega epsilon szor ex. Tehát ezt az első tagot úgy képzeljük, mint egy egyenletet, hiszen arról is van szó. A dhz per dy-t megtartjuk a bal oldalon, ezt a tagot átvisszük a jobb oldalra emellé, csak hogy ott a negatív előjel miatt lesz ez a mínusz j beta hy, és hozzáadjuk még ezt a tagot, j omega epsilon szor ex. Ez lesz a következő, most már egyszerű lesz a helyzetünk, a dhz per dx, ez lenne itt a bal oldalon, ezt átvisszük a jobb oldalra, de ne felejtsük ezt a negatív előjelet, úgy kapjuk, hogy mínusz j beta hx, mínusz j omega epsilon szor ey. Tehát a dhz per dx maradt a bal oldalon, a negatív előjel miatt ez a kettő pedig negatívot fog kapni. Felírom a harmadikat is, az a dhy per dx minusz dhx per dy. Itt ilyen típusú egyszerűsítést nem tudunk megtenni. J omega epsilon szor ez. Ezt fogom első egyenletnek, ezt második egyenletnek, ezt pedig harmadik egyenletnek hívni a későbbiek során. Hopp, itt lecsúszott a teteje. Tehát itt a harmadiknál csupán ezt lemásoltam. Ezáltal az első egyenlet, tehát a rotáció h egyenlő j omega epsilon szor e, ezt az alakot ölti, feltételezve, hogy a h-nak ez az alakja. A következő a rotáció egyenlő mínusz j omega műször h. Ha jól meggondoljuk, a rotáció H helyett, ha rotáció E-t írunk, hasonló alakot fogunk kapni, csak a H betű helyett E-t kell írni. A J omega műször H-nál negatív előjel van, tehát ezek mindegyike negatív lesz. Tehát ugyanezt az alakot fogjuk megkapni, csak éppen ez a két előjel fog megváltozni. Tehát ehelyett az egyenlet helyett azt írom, hogy dEz per dy egyenlő mínusz J-szer beta H helyett E-t, e y, és mínusz j omega műször hx. A következő a dhz per dx, az egyenlő mínusz j beta, bocsánat, de, tehát el lehet könnyen rontani, mert csak betűcsere van, tehát dez per dx, az egyenlő mínusz j beta ex, és plusz, tehát itt pozitív lesz, j omega mű, szorozva hy. És végezetül a harmadik, az dey per dx minusz dex per dy, az egyenlő j omega műször hz. És akkor ez lesz a negyedik egyenlet, ötödik egyenlet és a hatodik egyenlet. Tehát még egyszer mondom, hogy a Maxwell egyenletekből egyszerű átalakításokkal jutunk el ehhez a hat egyenlethez, és közben feltételezzük, hogy az E-nek és a H-nak ez az alakja. Ezzel nem követünk el semmi egyszer különösebb egyszerűsítést, mert az E-nek és a H-nak a gyakorlat számára fontos alakja úgyis ilyen lesz, tehát eleve ezt tételezzük fel, amely gyakorlatilag is, tehát fizikailag is helyes. A 3-as és a 6-os egyenletekre különösebben nem lesz szükségünk, azonban meg lehet figyelni azt, hogy az első egyenletből és az 5-ös egyenletből, tehát az első és az 5-ös egyenletből meg lehet kapni az EX-et és a HY-t. Tehát EX-et HY-t, EX-et HY-t tartalmaz, az EZ és a HZ mellett. A 2-es és a 4-es egyenletből, tehát ebből az egyenletből és ebből meg lehet kapni a HX-et és az EY-t. Nézzük csak, HX-et EY-t tartalmaz, HX-et EY-t tartalmaz, és az EZ-t még. Az lesz a megoldás menete, és az a fontos, hogy ezt lássuk, hogyha az EZ, HZ ismert, akkor az 1-es és az 5-ös egyenlet alapján az EX és a HY, a 2-es és a 4-es alapján pedig a HX és az EY lesz számolható. És pontosan így fogunk eljárni, mert fel fogunk tudni írni egy egyenletet az EZ-re, illetve a HZ-re. Ha ezeket meg tudjuk oldani, már pedig meg tudjuk oldani, akkor a másik két komponens, tehát az EX, EY és a HX, HY is számítható lesz. Tehát így nagyon sok lépést meg tudunk spórolni, amelyek egyébként fölöslegesek lennének, mert csak bonyolítaná a helyzetet, és itt a BSC szintű elektrodinamikában azt szeretném, hogy ez a négyszögletes alakú csőtávon a legfontosabb momentumai mindenki számára érthetőek legyenek. Tehát még egyszer, ebből a két egyenletből ezeket az alakokat feltételezve nagyon egyszerű átalakításokkal, hát lehet látni, hogy semmi különöset nem tettünk, jutottunk el ehhez a hat egyenlethez. Tehát gyakorlatilag az XYZ komponenseket tartalmazó egyenletekhez. Azt fogjuk csinálni, hogy a Z irányú komponens, tehát az EZ-t és a HZ-t fogjuk először meghatározni, ezekre tudunk felírni egy egyenletet, és az 1-es, 5-ös egyenletből az EX, HY, a 2-es, 4-es egyenletből pedig az EY, HX lesz számítható. Ezt folytatjuk a következő videón.